rekonstrukció tehát nem nyomozási kísérlet, hanem csupán az eredeti helyzethez leginkább hasonló feltételek létrehozása, megteremtése. Az általános szabály az, hogy a helyzet rekonstruálására az eredeti tárgyakat kell felhasználni. Ha azonban ezek nem állnak rendelkezésre, az eredeti tárgyak hasonlókkal helyettesíthetők. Sőt, azok a tárgyak, amelyeknek a kísérlet eredménye szempontjából nincs jelentőségük, mellőzhetők, és ezek helyét elegendő kijelölni. F. A kísérleti eseménynek ugyanannyi idő alatt kell lezajlania, mint az eredetinek. A kísérleti úton előidézett események olyan gyorsasággal, olyan ütemben kell, hogy váltsák egymást, mint az a valóságban az eredeti eseménynél történt. Ez különösen a közlekedési balesetek nyomozása során alkalmazott nyomozási kísérleteknél jelentős, amikor olyan jelenségeket kell megvizsgálni, amely a gépkocsi meghatározott haladási sebességével kapcsolatos, például fékezési nyom kísérleti úton történő előidézése. G. A kísérlet során a hang észlelésével kapcsolatos feltételeknek is meg kell egyezniük az eredeti esemény során fennállottakkal. Különösen a hallási kísérleteknél van jelentősége, hogy a zaj vagy hang jellege, mértéke, ereje az eredetivel azonos legyen. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a kísérlet során ugyanolyan erős és ugyanolyan fajtájú zajoknak, illetve hangoknak kell lenniük, mint az eredeti eseménynél, másrészt gondoskodni kell arról, hogy a kísérletet semmi olyan zaj ne zavarja, amely az eseménynél nem volt hallható. Há, végül figyelembe kell venni a kísérletnél a megváltozott és nem rekonstruálható körülményeket. A kísérlet előkészítésénél és lefolytatásánál objektív okok következtében nem mindig sikerül az eredetihez leginkább hasonló helyzetet teremteni. A kísérletet az eredetihez leginkább hasonló, vagy éppen az eredeti tárgyakkal lefolytatni. Így például szükségessé válhatik kísérleti úton valamely tárgy elégésének gyorsaságát megállapítani. Az eredeti tárgy már nincs meg elégett. Ha ugyanolyan tárgyal sem sikerül helyettesíteni, ez még nem jelenti azt, hogy a kísérlet lehetetlen. Más az eredetihez csupán hasonló tárgyal lefolytatott kísérlet eredményének értékelésénél azonban figyelembe kell venni az eredeti és a kísérlet során használt tárgy eltéréseit. Ilyen esetekben általában elkerülhetetlen szakember bevonása a kísérlet eredményeinek értékelésébe. Láthatjuk tehát, hogy ez a nyomozati fázis mennyire körülhatárolt, és ugyanakkor milyen fontos bizonyítékokat szolgáltathat, vagy nem szolgáltat. Egy-egy bűncselekmény tettesének megállapításához. Ilyen körültekintően, vigyázva minden eljárási szabályra, folytattak le nyomozási kísérletet Varga Miklóssal is. A bíróság az egyéb közvetlen és közvetett bizonyítékok mellett így tudta tökéletes biztonsággal meghozni ítéletét. A bíróság Varga Miklóst is halálra ítélte, és az ítéletet rajta is végrehajtották. A feldarabolt holttest. Egy olló és egy darabka sebvarró cérna bűnügyi múzeumunk tablóján. Ez a két corpus delicti vezetett el egy szörnyű gyilkosság tetteséhez. Ez így persze inkább Poirot mester vagy Sherlock Holmes módszereit illusztrálhatná, mint annak a valóságban hihetetlen erőfeszítéssel, rengeteg ember közreműködésével felderített ügynek a főszereplőjét, akiről az alábbiakban szó lesz. Mert bár végül is tényleg az olló és a sebvarró cérna vezetett el a tettesig, száz és száz ember munkája nélkül Poirot mester is elakadt volna. 1958. augusztus 4-én Balatonberényben a halászcsárda mögött egy helybeli asszony éppen mosnivalót vitt a tóhoz, amikor a part közelében a vízben megpillantott egy ringatódzó nagy bádokkannát, Ó, ez éppen jó lesz Szefrét gyűjteni, gondolta, és szólt a mögötte lépkedő fiának, hogy menjen beérte és hozza ki. A fiú be is ment, ám a kanna túl nehéz volt, nem bírta egyedül felemelni, utána ment az asszony is. Amikor azonban megmozgatták, rendkívül erős, rothadó húsra emlékeztető szag áradt ki a nagy kannából. A fiú undorodva lökte el magától, és így szólt az anyjához. Biztos lóhúst tettek bele a halak etetéséhez. Hagyjuk a fenébe, úgyse lehet kimosni rendesen, örökké büdös lesz. A kanna talán még napokig ott marad a vízben, ha arra nem jár a község egyik önkéntes rendőre, s meg nem nézi. Gyanúsnak találja, s bejelentést tesz a rendőrségen. A rendőrök elszállítják a kannát, és nem sokkal később a községi orvos megállapítja, hogy a nagy vádokkannában egy női holttest részei rejtőznek. Így kezdődött el annak a gyilkosságnak a nyomozása, amely oly sok embert foglalkoztatott hónapokon át. Különben gyorsan megértjük, hogy miért, ha tudjuk, hogy jó idejük még az áldozat kiléste is ismeretlen volt a nyomozók előtt. Az orvos szakértők jegyzőkönyvéből. A kannában 22 cm hosszú darabokra fűrészelt bal oldali combcsontot, 2 ugyanilyen hosszúságú jobb oldali combcsontot, egy nagyobb bőrdarabot, izomréteget, bal emlőt és köldököt magába foglaló húsdarabokat, valamint a test egyéb részeiről származó darabokat helyeztek el. Ezek a testrészek a Bonstani intézetbe kerültek, ahol igen alapos vizsgálatnak vetették alá. 2 nap múltán közölték a nyomozókkal az igazságügyi orvosszakértők határozott álláspontjukat, miszerint a különböző testrészek egy szemétől származnak, az elhunyt nő 20-40 év közötti lehetett, 175 cm magas, enyhén molett, halványbarna hajú, s nem szült. A halál beálltáról így nyilatkoztak az orvosszakértők. A feltalálás előtt 2-3 nappal, tehát augusztus 1-e körül állhatott be a halál. A nyomozók választ kértek arra is az orvosszakértőktől, hogy mi az oka a megtalált testrészek teljes kivérzettségének, mire ezt a választ kapták. A tettes a kannába helyezés előtt megfelelő helyen, valószínűleg fürdőkádban kiáztatta. A szakértői vélemény tartalmazta még azt a következtetést is, hogy a tettes a darabolást egy nem nagyméretű, kezdetben éles, de később elkoptatott élő késsel végezte. Nagyobb meccést nem alkalmazott, inkább vagdalta a testrészeket. A vágások nem egyfolytában, hanem több részletben történtek. A meccési felületek csipkézettek. Feltehető, hogy a holttest feldarabolását végző tettes anatómiai ismeretekkel rendelkezett, mert a darabolásnál az íz felszíneket mindenütt sértetlenül hagyta, az ízületeket megkímélte, a combcsontokat is hozzáértéssel tisztította meg a hústól, ahogy a hentes fejti ki a csontot. Sok mindenre lehetett következtetni a szakértői véleményből, de ezek között az a legfontosabb, hogy adott egy olyan támpontot, amely a további nyomozási munkához igen nagy segítséget nyújtott. Az a tény, hogy a bűncselekmény elkövetője szakszerűen darabolta fel áldozatát, még nagyon széles kört hagyott a számba jöhető gyanúsítottak foglalkozására. Lehetett az illető orvos, állatorvos, hentes mészáros, törvényszéki orvostani ismereteket elsajátított jogász, stb. Ám e kört leszűkítette egy a boncolás során fellelt kis zsinekszerű fonaldarab, amelyet az orvosszakértők találtak néhány testrészben. A tettes először átmetszette a húsdarabokat, majd mintegy összefogva őket, átkötötte rajtuk a fonalat, Nyilván azért, hogy amikor a vádokkannába víz kerül, a szétvagdalt testrészek ne emelkedjenek a felszínre. Bár szerény adatok voltak ezek, minden esetre valamelyest közelebb vittek a tettes személynek megállapításához, bárha ekkor még az áldozat kilétét sem tudták. Csak mellesleg jegyezzük meg, az igazságügyi orvos szakértőknek mindig rendkívül nagy szerepük van az életelleni bűncselekmények nyomozásában, különösen a kezdeti szakaszban. Most azonban az első perctől a tettes elfogásáig részt vettek a felderítő munkában. A nyomozás vezető a rendelkezésre álló néhány szerény adat birtokában tervezte meg a felderítés módját. Igen, jól látják, kedves olvasók, tervezésről van szó. Enélkül elképzelhetetlen lenne a nagyszámú apparátus mozgatása, a széleskörű, mindenre kiterjedő nyomozás. Hallgassuk csak meg a Kriminalisztika című szakmai kötet idevágó részét, mit is mond erről. A nyomozás tervezése során a meglevő adatok számbavételénél, a verzióknak kidolgozásánál, a tisztázandó kérdések meghatározásánál, a tervbe vett intézkedéseknél, valamint azok sorrendjének időpontjának megállapításánál mindazokat az elveket figyelembe kell venni, amelyeket a büntető eljárási jog és a kriminalisztika tudománya a nyomozással kapcsolatban megállapít. Így a törvényesség érvényesülésének, a tárgyilagosságnak, a bizonyítékok szabad mérlegelésének, a teljességre törekvésnek, gyorsaságnak, stb. Az elvét. Van azonban két jellemző, sajátos alapelv. Az egyik a tervezés egyénisége, a másik a tervezés dinamikussága. Ezek következetes érvényesítése révén érhető el, hogy a nyomozás terve mentes legyen a sablonoktól, és alkalmazkodjék az újonnan felvetődő követelményekhez. Az egyéniesség követelménye azt jelenti, hogy a nyomozás tervezése minden ügynél szükségképpen más és más. A nyomozás tervezése függ attól, hogy milyen fajta bűncselekményt nyomoznak, milyen adatok állnak rendelkezésre, stb. A tervnek az ügy sajátosságaira kell lépülnie, sablonok alkalmazása megengedhetetlen. A kriminalisztika tudománya kidolgozza az egyes bűncselekményfajták nyomozásának általános elveit, ezeket a tervezés során széleskörűen fel kell használni, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy még azonos bűncselekmény kategórián belül sem található két teljesen egyforma ügy. Az elkövetők egyénisége, az indítókok, az elkövetési módszer, az időpontok és egyéb körülmények még egymáshoz nagyon hasonló bűncselekményeknél is eltéréseket mutatnak, és ezért megállapíthatjuk, hogy nincs két olyan bűncselekmény, amelynek nyomozása azonos terv szerint végezhető el. Másképpen kell a nyomozást megtervezni. Ismeretlen holttest feltalálása után, és másképpen, ha holttest kiléte, adatai ismertek. Másként kell megtervezni a társadalmi tulajdon kárára elkövetett sikkasztási nyomozást, ha ezt egy bankban, és másként, ha ezt egy ipari üzemben követték el. Mindezeknek a sajátosságoknak a figyelembevétele jelenti a nyomozás tervezése során az egyéniesség alapelvének érvényesülését. Ez pedig azt eredményezi, hogy minden bűncselekményt egyéni sajátosságait figyelembe véve nyomozzunk ki. A gyakorlatban előfordul, hogy több olyan ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekmény történik egy területen, amelyeknél a cselekmények jellegzetességeiből következtetés vonható le, azokat egy személy vagy bűnözőcsoport követte el. Ilyen például, ha egy városban rövid időn belül azonos módszerekkel több betörést követtek el, vagy ha valamelyik villamoson, azonos útszakaszon több zsebtolvajlás történik, stb. Ilyen esetekben gyakori, hogy a tettes kilétének megállapítása érdekében egy nyomozási terv készül, de miután a tettes személye ismertté válik, szükséges lesz a nyomozás, a bizonyítási eljárás lefolytatását az egyes ügyek vonatkozásában külön-külön megtervezni. A nyomozás megtervezésének másik alapelve a dinamikusság, a tervezés, a terv rugalmassága. A nyomozás alatt szüntelenül előre haladunk a valóság felderítéséig, ez állandó mozgás, amelynek sémája a következők szerint határozható meg. A bűncselekménnyel kapcsolatos adatok összegyűjtése. B. Ezeknek az adatoknak megvizsgálása és bírálata. C. Ezek figyelembevételével verziók kidolgozása. D. A verziók ellenőrzése. E. Ennek során újabb adatok összegyűjtése. F. Ezek megvizsgálása, bírálata. G. Ha szükséges, újabb verziók kidolgozása. És így tovább. Ezt mindaddig kell folytatni, amíg a nyomozás eredményeként a pontos tényállást, az objektív igazságot ki nem derítettük. A terv végrehajtásának eredményeként pontos választ kell kapnunk az ismert kriminalisztikai alapkérdésekre. Ezek a kérdések a bűncselekmény törvényi tényállási elemeire, a bűncselekmény alanyára és tárgyára, alanyi és tárgyi oldalára vonatkoznak. Számukat a kriminalisták 7 és 10